Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma hallgat engem a Szentlélek kiáradásának ünnepén, pünkösd napján. Mivel pedig pünkösd van, ezért én is megszakítom a 10 parancsolatról szóló elmélkedéseket, és a Szentlélekről beszélek ma. A Szentlélek az egyházzal van, maga Isten van jelen közöttünk. Isten jelenléte. Ez volt a zsidóság legdrágább kincse, mondhatnánk privilégiuma az emberek között, a jelenlét, héberül sekina. A Szentlélek Isten jelenléte a kereszténységnek is a legdrágább kincse. Isten az ő különleges sekináját, jelenlétét több ószövetségi proféciában megígérte, például Izajásnál, amikor a 7. fejezet 14-es versében ígéretet tett, hogy egykor a földre születik egy gyermek, akiben személyesen ő lesz velünk olyannyira, hogy még a neve is ez lesz, Immanuel, velünk az Isten. Velünk volt Isten Jézus Krisztus földi tartózkodásában, és azóta is velünk van Isten a Szentlélekben. Úgyhogy, történetileg nézve, Istennek többféle jelenlétéről kell beszélnünk, és a Szentlélek Istennek ez most már a 4. fajta jelenléte. Isten jelenlétének megváltozásai mindig egy-egy hatalmas fordulatot hoznak az üdvösség történetébe. Tehát az üdvösség az nem valamilyen egynemű folyamat, hanem vannak benne ilyen fordulatok, amikor az események összesűrűsödnek, és olyankor megváltozik a sekina, megváltozik Istennek a jelenléte. Először Isten közvetlenül, leplezetlenül volt együtt az első emberpárral, Ádámmal és Évával a paradicsomban. Ezt a fajta jelenlétét a bűn miatt megszüntette. Ám de sokszorosan megígérte rögtön a bűn után is, hogy ő továbbra is fenntartja és oltalmazza az embert, az életet, de közvetlen jelenlétét visszavonta a bűnös embertől. Ezután következett a későbbiekben az, hogy Isten a szava által, az igéje által volt jelen a kinyilatkoztatásban, az Ószövetségben. Hát ez már egyfajta leplezett jelenlét volt. Isten szava megmutatta az ő lényét és akaratát, de a teljes személyiségét nem tárta fel. A harmadik és legmagasabb szintű jelenléte Istennek az ő fiában valósult meg, mert Jézus élete, halála, feltámadása következtében az addigi lepel lehullott, úgyhogy az egyház Krisztusban immár fedetlen arccal szemléli Istent. Amikor pedig Jézus felment a mennybe, azt mondta, hogy ő ugyan elmegy, de Isten jelenléte, a sekina, továbbra is az emberrel marad, mert ő és az Atya elküldi a Szent Lelket, kettejük szeretetének a lelkét. És végül negyedszer, az első pünköstkor meg is valósult Istennek ez a jelenléte a Szentlélekben, amely pedig az ő legteljesebb sekinája. Ha Isten Jézus Krisztusban való jelenlétét a legmagasabb szintű jelenlétnek mondjuk, akkor a Szentlélek személyében pedig a legteljesebb ez a jelenlét. Két szempontból. Jézus, amikor testben járt közöttünk, akkor csak a Szentföldön lehetett jelen. Itt végezte szolgálatát, míg a lélek viszont képes kiáradni az egész világra, és bárhol jelen lehet. Másrészt a lélek által az Atya és a Fiú is a teljes Szent Háromságban velünk folyamatosan, mert a lélek az ő kettejük közös egy lelke. Ez a korszak tehát, amelyben ma is élünk, Isten leg teljesebb, legteljesebb jelenlétének kitüntetett ideje. Na már most, ma sok hívő embernek bizony komoly nehézséget okoz észlelni vagy érzékelni a Szentlélek jelenlétét valamiképpen. Hát mit mondhatunk erről? Abból érdemes kiindulni, hogy a Szentlélek személy. A legtitokzatosabb, de a legteljesebb mértékben személy. Isten harmadik személye. Ezt felfogni és elfogadni szintén sokak számára okoz nehézséget. Azt, hogy az Atya személy és a Fiú személy, könnyebb elképzelnünk, mert ismerünk földi apákat és fiúkat, és ennek analógiájára el tudjuk ezt is képzelni. De azt már hogy kell érteni, hogy a Szentlélek személy? Hát most én olyan dolgokat szeretnék elmondani, amelyek reményem szerint megkönnyítik azt, hogy felfogjuk, vagy pedig megközelítsük valamiképpen a Szent Lelket. Tehát ma ez a célom, erről lesz szó. Először is a Biblia a Szentlélekről mindig személyként beszél. Olyas valakiként beszél róla, akinek sajátos személyiség jegyei vannak, olyan tulajdonságai, más szóval, amelyekkel csak személyek rendelkeznek. Hát, mik ezek? 5 ilyen személyiség jegyet említenék. A Szentléleknek van tudása. Képes kommunikálni. Van cselekvő ereje. Van akarata, és 5. végül vannak érzelmei. Ezt azért fontos megértenünk, hát nem csak azért, hogy ugye bizonyítsuk, hogy a Szentlélek az személy, hanem még többről van szó. Ezeken a személyiség jegyeken alapul minden, ami számunkra érzékelhetővé teszi a lélek jelenlétét, azért, mert ezeken alapulnak a Szentléleknek a konkrét adományai, a karizmák. Ezek az ő tulajdonságai, ezeket tudja továbbadni, és ezek a karizmák. No, nézzük tehát a Szentlélek személyi vonásait. Első a tudás. Kicsoda tudja Isten dolgait, ha nem Isten lelke? Kérdezi Pál az 1. korintusi levél 2. fejezet 11-es versében. A lélek tudása az minden tudás, isteni tudás, omnisciencia. Ezért képes a lélek tanítani és vezetni az embert. Mert ahogy János az evangéliumában mondja, 16. fejezet 13-as versben, a Szentlélek az embert részesíti ebből az ő tudásából. Részt ad az embernek az isteni tudásból, és innen forrásoznak az úgynevezett ismeret ajándékok. Az isteni tudomány ismerete, a bölcsesség ismerete, a lelkek megkülönböztetésének adománya, ez mind-mind Isten a lélek minden tudásának egy-egy darabkája. Tehát ebből fakadnak ezek az ajándékok. A második. A Szentlélek képes kommunikálni, hall és beszél. Mégpedig, vagy már pedig, hát erre szintén ugye csak személyek képesek. A lélek, tudjuk, nem önmagától szól, hanem azt szólja, amit hall Istennél. Az Új Szövetségben például nagyon gyakran fordul elő ez a kifejezés, hogy azt mondja a lélek, vagy amint a Szentlélek mondja, vagy Zsidó levél 3. fejezet 7-8-as vers. Ezért amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Na, és itt tovább. A lélek kommunikációs képességéből fakadnak pedig az úgynevezett beszédajándékok. A nyelveken szólás vagy imádkozás, ennek a magyarázata, a profécia ajándéka és a tanítás karizmája. Ezek mind a Szentlélek kommunikációs képességéből való ajándékok. Harmadszor, a léleknek, mint személynek cselekvő ereje van, és pedig azonos Istennek az erejével. A lélek ebből is képes adni az embernek úgynevezett erő ajándékok formájában, amilyen a csodatevő képesség, a gyógyító erő, és még a hit, nem akármilyen, hanem a nagy cselekedetekre mozgató energia az emberben. Cselekvő erő, igen, és negyedik. A Szentléleknek, mint személynek van akarata. Ez is csak személyeknek van. Az első korintusi levél 12. fejezet 11-es versében olvasom, hogy a lélek úgy adja ajándékait az embereknek, amint akarja. Ezt a lélek így akarja. Amihez persze hozzá kell tenni, hogy ebben az embernek is nagy szerepe van. Például, ha valaki nagyon erősen vágyik, és jó céllal, nem a dicsekvés, nem a maga mutogatás, vagy éppen a haszonszerzés céljával, hanem azzal a vágyjal, hogy szolgáljon, szolgálja Istent és az embereket. Szóval nagyon erősen vágyik valamilyen lelki adományra, akkor a lélek azt rendszerint megadja neki. De az ő akarata szerint. És végül az ötödik, hogy a léleknek, mint más személyeknek is, vannak érzelmei. Sőt, a lélek, úgy olvassuk a Bibliában, hogy nagyon érzékeny lény. Az ember, a porszemnyi ember képes a léleknek szomorúságot okozni. Meg ne szomorítsátok Istennek szent lelkét. Olvassuk az Efezusi levél 4. fejezet 30. versében. Sokszor megtörténik, hogy valamely bűn miatt, súlyos bűn miatt a lélek visszahúzódik valakitől. Visszavonul. Felfüggeszti mondjuk közben járását az illetőért egy időre, vagy talán netán végleg. A Szentlélek káromlása, mondja Jézus, az egyetlen bűn, amely soha nem nyerhet bocsánatot. Nem Isten miatt, nem is a lélek miatt, hanem az ember az, aki ezzel a gesztussal, a lélek káromlásával maga utasítja vissza bűnei bocsánatát. Mert amikor a lelket utasítja vissza az életében, és pedig véglegesen, hogy aztán ez mikor következik be, az csak Isten tudja, zárójelbe zárva. Szóval amikor ezt teszi, akkor éppen azt veti el a lelket, aki által bűnei, ugye, bocsánatot nyerhetnének. Ezért nem alkalmas. Egyszerűen nem képes az ilyen ember a bűnei bocsánatát magába fogadni, befogadni. Ennyit arról, hogy a Szentlélek személy és személyi vonásai, személyiségi vonásai vannak. És most pedig hadd beszéljek még a lélek működési területeiről. A lélek Isten gondviselése, vagy a jóra való késztetés formájában természetesen az emberben a megtérése előtt is működik. Pont, le kell szögezzem. Meg a meg nem tért keresztényekben is, illetve a nem keresztényekben, tehát a nem keresztényekben is működik, de a keresztény megtérés után a lélek működésének a jellege, és ez a lényeg, a minősége, az radikálisan megváltozik. Úgy tudnám összefoglalni röviden, hogy ekkor a Szentlélek fokozatosan, kinél gyorsabban, kinél lassabban, de kialakít az emberben egy ilyen speciális lelkületet, olyan lelkületet, hogy szabad akarattal akarja azt, amit Isten akar vele vagy tőle, amit Isten el akar érni az ő életében. Amit mindenkinek megad a lélek, aki hisz, az a következő három, tehát ez a három minimum. Megadja a Szentlélek gyümölcseit, a Szentlélek adományait és a Szentlélek fegyvereit. Ezeket biztosan megadja a Szentlélek, és ezek a Bibliában egészen pontosan, konkrétan egymástól megkülönböztetett dolgok, és mi mégis sokszor összemossuk őket, különösen a gyümölcsöket meg az adományokat, pedig hát mondom, ez három markánsan különböző valami. Ezért veszem sorra, hogy melyik micsoda. A Szentlélek gyümölcseinek a jellem átformálásában van szerepe. Ezek a Galata levél 5. fejezete szerint, 22-23-as vers szerint, tehát a gyümölcsök, ezek a következők: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Hát ezek a gyümölcsök. Lényegében tehát a lélek a krisztusi jellemet, Jézus tulajdonságait alakítja ki az emberben. Hiszen Pál is így folytatja ugyanitt, tehát a Galata levélben, most már a 24. versben: akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt, vagyis a régi lelkületüket, jellemüket odahagyták. Azok már nem léteznek az ő számukra. Az emberben a lélek a megtérés után elsősorban egyfajta szelíd jellemformálást végez. Az addigi önző, énközpontú jellem helyett egy másokért élő, önzetlen jellemet alkot meg bennünk szinte észrevétlenül. Erre valók a Szentlélek gyümölcsei tehát. Ezután jöhetnek, és egészen mást jelentenek a léleknek az adományai, vagy ajándékai, vagy karizmák, amelyek aztán megint nem keverendők össze a talentumokkal. Persze a talentumokat is Isten adja, és ahogy a talentumok példázatából kiderül, ezeknek a kamatoztatását is számon kéri egyszer az embertől. De a talentumok egyszerűen az ember egyéni képességei, tehetségei az élet legkülönbözőbb területein, mint zenei vagy beszélő képesség, matematikai talentum, kombinációs, logikai, de akár főző tehetség, és még sok egyéb. De most ezekről én nem beszélek, hanem a lélek ajándékai, vagy adományai, a karizmák, azok egészen mások, és többfélék. Vannak úgynevezett általános ajándékok. Ezek egy jó részét Izajás próféta sorolja fel a 11. fejezetének 1.-2. versében, mint amelyek az eljövendő messiásban teljesednek be, és amelyeket aztán minden igaz hívő embernek is megad a Szentlélek. Tehát Izajás így szól: vesszőkél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarja gyökeréből. Ez a messiás. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke. Tehát ezek az általános karizmák. És vannak úgynevezett speciális vagy szolgálati ajándékok, karizmák, amelyekről többek közt Pál apostol beszél az 1. korintusi levél 12. fejezetében. Szolgálati karizma a bölcsesség, a hit, a tudás, a tanítás, a gyógyítás, a nyelveken szólás, ezek. Fontos azonban, ismétlem, hogy a lélek rendszerint előbb az Istennek tetsző jellemet alakítja ki az emberben a gyümölcseinek az adományozásával. És akkor többnyire az ilyen Istennek már tetsző jellemhez adja a felsorolt karizmákat. És aki nem megy át a változáson jellemében a gyümölcsök segítségével, vagy akiről a lélek tudja az ő omnisciáciájával, minden tudásával, hogy nem a jóra, nem szolgálatra, nem mások szolgálatára használná fel a karizmáit, hanem önös céljaira, na annak meg nem ad ilyeneket. És végül itt vannak a lélek fegyverei, amelyek nem kevésbé lényegesek, és amelyeket szintén a lélek ad kinek-kinek. Ezek arra valók, hogy a keresztényt felvértezzék a mindenfelől állandóan érkező támadások, ördögi csábítások, megtévesztések ellen. A lélek vagy Isten fegyvereit szintén az Efezusi levél sorolja fel a 6. fejezetében a 13-as verstől. Ezek közül egyetlen egyet, a lélek kardját, vagyis Isten igéjét kivéve, mindegyik védekező eszköz, nem támadó. Szóval így mondja a szöveg. Öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget, viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindezekhez fogjátok a hit pajzsát, amivel a gonosz minden tüzes nyilát kioldhatjátok. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Ezek a fegyverek. A lélek gyümölcsei, a lélek adományai és a lélek fegyverei. Ezek azok a kincsek, amelyeket, és kivétel nélkül az összeset, egyetlen cél érdekében kapjuk, hogy át tudjuk venni mindazt, amit Jézus Krisztus nekünk már kivívott a kereszten, az örök életet, Isten ismeretét és a hitről való tanúságtételhez szükséges erőt.
Kicsoda az Isten? A kereszténység alapeszméi Dér Katalin műsorát hallották. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.